Ez itt a Médiakutató Podcast legfrissebb adása. Gosztonyi Gergely médiajogásszal beszélgettek, én Bajomi Lázár Péter vagyok, és a beszélgetésünk apropója az, hogy a Médiakutató következő tavaszi számában megjelenik egy írásod, amelynek a témája a cenzúra tipológiája történeti perspektívában. Ezért azt kérdezem meg először, hogy mi az a cenzúra, hogyan tudjuk definiálni, ha egyáltalán.
Annyira vártam és féltem ettől a kérdéstől, hogy ezzel fogunk kezdeni. Azt hiszem, hogy ha arról beszélünk, hogy mi van az emberek fejében a cenzúráról, akkor ez egy viszonylag egyszerű kérdés. Tehát, hogy akkor arról van szó, hogy valamilyen tartalom valamilyen ilyen-olyanoknál fogva nem kerül el a nagy közönség felé, tehát vagy elé, vagy szem elé, hogyha ilyen egyszerűen akarunk fogalmazni. Ugye ez a történelemben ez viszonylag szerintem egyszerűen működött. Erre szokták ugye azt mondani, hogy leginkább az olló, meg a kivágás és a törlésnek volt a technikája. Én azt gondolom, hogy ez manapság már ennél egy sokkal bonyolultabb és komplexebb rendszer, úgyhogy nagyjából akik cenzúrával foglalkoznak, azok egyetértenek azzal, hogy ma már nem nagyon lehet ilyen egységes szabályt mondani arról, vagy egységes definíciót, hogy mi az a cenzúra. Ezért igazából így próbálják mindenki körülírni, és talán ezek a különböző tipológiák és csoportosítások pont erre segítenek, hogy egyrészt mindnyájunknak az érzékenysége egy picit más abban a tekintetben, hogy mit tartunk cenzúrának, vagy mit nem tartunk cenzúrának, de mindenképpen valahogy a tartalom szabályozással és a tartalom eljuttatásával, és ennek az információ szabad áramlásának a korlátozásáról van szó a cenzúra esetében.
A tartalom szabályozás és a cenzúra közé egyenlőségjelet tehetünk?
Szerintem nem tehetünk egyenlőségjelet a tartalom szabályozás és a cenzúra közé, mert ugye a tartalom szabályozásnak vannak abszolút legális módjai is, akár csak mondjuk arra gondolunk, hogy mondjuk az interneten is rengeteg olyan eset van, amikor mondjuk a sávszélességet meghatározott valami miatt priorizálnak meghatározott tartalmakat, tehát hogy önmagában nem szinonima a kettő, se a tartalomszolgáltatás és a cenzúra, de mégiscsak valamilyen összefüggése van a kettőnek, hiszen a tartalom az, és ennek a szabályozása, ami nem legális, nem biztos, hogy illegális, de nem legális formában nem kerül a nagy közönség elé.
Mi az, ami nem cenzúra? Hol vannak a cenzúrának a határai? Hadd mondjak néhány olyan kérdést, ami az elmúlt hetekben vagy években merült föl. Januárban a Facebook letiltja Donald Trump amerikai elnököt. Ez egy példa. Ez olyan cenzúra vagy sem? A napokban a Magyar Pszichiátriai Társaság kiadott egy közleményt, megjelenítette a Facebook oldalán, és alatta elkezdtek burjánzani az ellenséges kommentek, időnként éles stílusban, és egy idő után letiltották a kommenteket. Ez cenzúra-e, vagy nem cenzúra? Mondok még egy példát, amivel egy kicsit messzebbre megyek, volt egy igen jeles újságíró, Acél Endre, aki egy ügyben a saját Facebook profilján egy szexista, tulajdonképpen gyűlölködő kommentet engedett meg magának, és ezek után őt kirúgták a rádióból, mondván, hogy ez nem egyeztethető össze az ő rádiójának a szellemiségével. Mindenféle focisták, edzők kerültek bajba azért, mert a Facebookon ezt-azt posztoltak, és ezért gyakorlatilag az állásukkal, sőt a karrierjükkel fizettek. Ezeket minek nevezzük?
Mondok egy másik példát, jó, csak kiegészítésképpen, mert azt gondolom, tehát, hogy én el tudom mondani, hogy én mit gondolok erről külön-külön ezekről az esetekről, de nem biztos, hogy ettől ez most még a végleges megoldás lenne. Van egy Julian Petley nevű, ha jól tudom, amerikai médiakutató, aki azt hiszem 2009-2010 környékén foglalkozott ilyen cenzurális kérdésekkel, és ő azt a kérdést vetette föl, és akkor ez a te általad felvetett példák még tovább vitele, hogy vajon egy újságíró bármifajta korlátozása, és ő odáig ment, hogy egy újságíró meggyilkolása cenzúrának minősül-e. Ő azt állítja, hogy igen, Tehát, hogy ő azt mondja, hogy a cenzúra, hiszen ez a világ legegyszerűbb megoldása arra, hogy egy tartalom ne kerüljön fel, hogyha az illetőt megölik. Tehát, hogy igazából én azt látom, hogy kétféle ilyen irány viaskodik egymással itt a cenzúra kutatások kapcsán, egy szűkítő és egy kiterjesztő irány, és ezt talán valahol itt a cenzúra szélességében lehet szerintem megfogni itt ezt a tipologizálást. Az egyik azt mondja, hogy ugye az a probléma, hogyha nagyon kitágítjuk a cenzúra fogalmát, akkor el fogja veszíteni mindenfajta jelentőségét. Tehát, hogy akkor az ég egyadt a világon, akkor azt mond, tehát, hogy akkor bármire azt lehet mondani, amiről szerintem manapság mindenki ordibál a Facebookon, hogy cenzúráztak, akkor nagyjából nincs határa annak, hogy hol lehet ezt, vagy mit lehet cenzúrának nevezni. A másik oldalról viszont, ha meg túl szűken vesszük ezt a kérdést, és mondjuk azt mondjuk, amit ugye a klasszikus cenzúra elméletek mondanak, hogy ez a tartalom előzetes szabályozása és a tartalom előzetes kontrollja a cenzúra, akkor meg rengeteg ilyen jellegű kérdést, amiket te is felvetettél, nehéz megfognunk. Tehát, hogy én azt látom, hogy még nincs ebben, hát most döntés, ez nem jó szó, hogy döntés, de hogy nincs konszenzus abban, hogy hol szabályozzuk ezeket. Én azt szoktam mondani, hogy számomra a legmeggyőzőbb ilyen téren, az van egy Bennett nevű, Moises Bennett nevű kutató, aki fölállított egy ilyen mátrixot, és ő azt mondta, hogy a különböző cenzurális típusú eseményekben egy ilyen négyes mátrixot lehet fölállítani, hogy vannak látható és nem látható cenzurális elemek, és vannak direkt és indirekt cenzurális elemek. És akkor ebből a négyből ők elkezdték összerakosgatni, hogy mi minden hova tartozik, és közte például olyanokat is beleraktak, amit nem biztos, hogy kapásból a cenzúra fogalma alá tartozunk, hogy mit tudom én például, ki hirdethet az óriás plakátokon. Például ide tartozik szerintük az is, amikor mondjuk különböző kormányzatok ilyen-olyan módon, akár direkt módon, akár indirekt módon felvásárolnak médiaszolgáltatókat. És ők azt mondják, hogy ebben a négyes felosztásban nagyjából be lehetne ezeket kategorizálni. Viszont visszatérve a Donald Trump példádra, ott meg a pszichológiai társaságos példára, ott szerintem már megint, tehát mindegyik egy picit más történet, mert ugye az egyik az szerintem inkább valahogy az öncenzúra kérdésével van összefüggésben, tehát hogy mondjuk a pszichológiai társaság esetében, hogy magán a tartalmamon, tehát az én általam nyilvánosságra hozni kívánt tartalom mellé milyen egyéb tartalmakat akarok látni, vagy nem. Inkább én azt mondom, hogy ez nem cenzúrális kérdés, ez valahol inkább a szólásszabadságnak az értelmezésével van összefüggésben, de szerintem ezen érdemes gondolkozni. A másik pedig a Donald Trump, ott meg az meg szerintem azért baromi izgalmas, mert azt lehetett látni amikor kialakult az internet, hogy az államok ezt egyszerűen outsourcolták itt a cenzúrának és a tartalomszabályozásnak a kérdéseit. Tehát, hogy én azt látom, hogy amikor létrejött a jogi szabályozás, ugye először Amerikában, aztán pedig ugye Európában, akkor ez az államoknak baromira megfelelt, hogy egyszerűen nem kell nekik ezzel foglalkozniuk. És nagyjából én azt mondom, hogy ez valamikor itt a 2010-es évek közepén volt egy váltás, amikor rájöttek, hogy ezt nem tehetik meg tovább. Tehát egyrészt nyilván az internet felhasználóinak nagysága, nyilván a fake news, nyilván a választásokba való beleszólás, tehát egy csomó minden miatt. Egyszerűen én most látom azt, hogy az államok újra megpróbálják visszavenni a tartalom ellenőrzésének és kontrolljának az ódiumát. És valahol én a Trump sztorit azt ebbe a vonalba tudom belekötni, hogy most egy olyan senki földjén vagyunk, amikor még rásóztuk a Facebookra, meg ezekre a nagy szolgáltatókra rásóztuk itt a tartalomszabályozást azzal, hogy azt mondjuk, hogy oldjátok meg. De közben már a nagy közönség és a politika már szeretne nagyon erősen belefolyni ezekben a kérdésekben.
Nagyon sok tipológiája van a cenzúrának, ahogy te is említetted, és az egyik azt mondja, hogy van negatív és van pozitív cenzúra. Negatív cenzúra az, amikor valaminek a közlését tiltják, van a pozitív pedig az, amikor valaminek a közlését előírják. Ha így nézzük, akkor mondjuk azt, ha az állam előírja azt, hogy a korábban még korlátozott frekvenciakincsen közszolgálati műsorokat kell sugározni, kormányzati hirdetéseket kell nyilvánosságra hozni, különösen vészhelyzet esetén. Ezeket vajon joggal nevezik cenzúrának, vagy ez már egy túlságosan kiterjesztő értelmezése a cenzúrának?
Az én álláspontom az, hogy az a, amikor minden cenzúrának fogunk nevezni, akkor már nagyjából elfeledhetjük ezt a fogalmat. Tehát, hogy szerintem ezek a típusú előírások, ezek sokkal inkább ilyen tartalomszabályozási és médiajogi kérdések. De inkább azt mondom, hogy ez minden országban más, tehát hogy mi most itt a kutatások során vizsgáltunk különböző országokat, és annyira érdekesen eltérnek ugyanazok az esetek egymástól. Tehát hogy egyszerűen lehet, hogy valamit mi itt gondolunk Magyarországon, de hogy már Franciaországban, Németországban is nagyon más, és akkor még csak az EU-ról beszélünk. És szerintem, ami nagyon-nagyon izgalmas ebben a kérdésben, vagy nem, számomra nagyon-nagyon izgalmas ebben a kérdésben, az pont az, hogy mennyire lehet látni a különböző utakat, az amerikai utat, az európai, és mondjuk egy ilyen kínai-ázsiai típusú szabályozást, és a kínai-ázsiai típusú szabályozás pedig egyre inkább jelenik meg Afrikába, és egyre inkább jelenik meg Dél-Amerikába is. Tehát, hogy egyszerűen amit szerintem mindjárt ismerjük ezeket, ez a kínai nagyfal, tehát hogy ez a kínai nagyfal, ez a nagy tűzfal története, meg az aranypajzs története, és az ottani internetcenzúra, meg tartalomcenzúrának a kérdéseit, de hogy egyszerűen viszik át, hogy tehát terjesztik ezeket a módszereket, és mindig azért nagyon nehéz, mert, de ez azt gondolom, hogy nem csak a média kutatásban, hanem majd mindenhol megvan, hogy mi itt ilyen, kicsit ilyen ez a demokratikus, nyugat-európai aspektusból nézzük ezeket a dolgokat. Nagyon-nagyon más a helyzet egy orosz, egy afrikai, egy dél-amerikai történetben, tehát hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy például most ugye lesz ugye itt az Európai Uniónak mindenféle itt gondolata itt arról, hogy hogyan kell majd itt az internetet szabályozni, és nagyon leegyszerűsíteni ezek az új rendelettervezetek. Ezek nem biztos, hogy ezek lesznek a hosszú távú utak. Tehát, hogy a válaszom a kérdésre az, hogy szerintem itt mi Európában egy szűkítő hozzáállást látunk, de a világban viszont egyre több az olyan technika és technológia, amelyek számunkra még ideális esetben soha nem jönnek el, de hogy már léteznek.
Azt mondod, hogy a cenzúra fogalma az az európai beszédben, vagy az észak-atlanti beszédben egy negatív konnotációjú fogalom, de mondjuk egy kínai kontextusban ez már nem feltétlenül igaz. Ez a régen is így volt történeti perspektívában, vagy régen is rossz dolog volt a cenzúra. Hát nézzük meg mondjuk a rómaiaknál, ugye, ahol a cenzus az a népszámlálást jelentette, és azért nevezik a cenzort cenzornak, mert ő volt az, aki meg összeszámlálta a népet. És amennyire én tudom, ugye a fogalomnak az etimológiája az, hogy annak idején a római, tehát az antik római állampolgárságot bizonyos morális feltételek teljesüléséhez kötötték, tehát tulajdonképpen a cenzus meg a cenzúra az etimológiailag ugyanarra nyúlik vissza, ugyanarra a fogalomra nyúlik vissza.
A cenzúrának a jelen használata már, hogy mint a tartalom kontrollal való használata, azért ez a polgári korszakban jelent meg Európában. És nyilvánvalóan a polgári korszak emberi jogi fejlődéséből visszatekintve használjuk ezeket a fogalmakat, és azt gondolom, hogy ezért kapta ezt a nagyon negatív konnotációt itt, ahogy mi használjuk, mert hogy akkor abban a korszakban, amikor ugye elkezdődött az újságírás, hát te ezzel nálam sokkal többet foglalkoztál, az újságírásnak a megváltozás, bejátszása, vagy megjelenése a napi sajtónak természetesen hozzájárult a könyvnyomtatás technológiájának a fejlődéséhez. Na most, hogyha ebben a kontextusban elkezdtek információkat elzárni, az egy negatív dolog volt. Én azt gondolom, hogy ezt visszatekintve kezdtük el ebben az aspektusban használni. Önmagában egyébként mondjuk a középkori gondolkodás szempontjából ők nem használták ezt a kifejezést, de hogy ott az a társadalmi kasztrendszer, ami létezett, és abban, hogy egyébként csak az elitek számára vannak nyitva az információk, ez a világ legtermészetesebb dolga volt. Tehát, hogy ők ezt nem egy ilyen negatív-pozitív aspektusban használták.
Ugye a cenzúra az tulajdonképpen azért válik, ahogy mondod, a polgári nyilvánosság megjelenésével egy fogas kérdéssé, és egy fontos kérdéssé, mert hogy itt a szándékot is kell nézni, hogy jól értelmezem, hogy a cenzúra az tulajdonképpen nem a szólásszabadságának a korlátozását jelenti, hanem a gondolatszabadságának. Tehát, hogy az a távlati célja, hogy bizonyos gondolatok egyáltalán föl sem merüljenek. És ha így nézzük, akkor a cenzúra az voltaképpen nem más, mint a propagandának a másik oldala, mert az egyik, hogy a cenzúra az bizonyos nézetek elnyomása más nézetek javára, a propaganda pedig bizonyos nézetek képviselete más nézetek kárára. Tehát, hogy ezek történetileg voltaképpen egymás mellett fejlődtek.
Igen, ez abszolút igaz, amit mondasz, és pont ezt támasztja egyébként alá, hogy azokban az államokban, ahol egyébként egy nagyon erős propagandisztikus hatás érvényesül, ott a cenzúra is egyébként erősebben van jelen. És akkor nyilván a következő nagy ugrása azért mondjuk a polgári korszakban, most itt nagyon leegyszerűsítem nyilván itt a történelem folyását, de hogy azért itt a 20. századi totalitárius birodalmakban ott egy nagyon erős propaganda és megint egy nagyon erős cenzúra érvényesült, és aztán amikor utána ugye a II. Világháború után Nyugat-Európában aztán néhány évtizeddel később nálunk is megjelent ez a demokratikus hullám, akkor egyébként ugye a propaganda egy idővel azért visszaszorult, most nyilván most nem akarok itt nagyon mélyen belemenni, majd szólsz, hogy menjünk-e bele nagyon mélyen a propagandának a jelen megjelenésébe, de hogy azért ott úgy tűnt, akár nálunk a rendszerváltás után, hogy ez jelentősen vissza tud szorulni. És amikor megjelent az internet, ez nekem nagyon-nagyon fura így most így utólag végig gondolni, hogy akkor rengeteg szerző mondta azt, hogy ez a cenzúra halála. Tehát kész, itt most megérkezett az a technológiai lehetőség, amiben mindenki azt mond, amit akar, és az a szólásszabadság, és ezután természetesen, amit te mondasz, a gondolatszabadság, az innentől kezdve csak virágozni fog, és minden csodálatos lett. Mennyinek kellett eltelnie? 15 évnek. Szóval, hogy és már is ugyanott tart, na jó, nem ugyanott, de hogy már is ugyanazok a kérdések merülnek fel.
Mert hogy, ha szabad ezt a gondolatot tovább folytatnom, ugye, hogy itt nem csak a politikai cenzúráról van már szó, meg nem csak a gazdasági, üzleti cenzúráról, hanem egy nagyon komoly társadalmi cenzúráról, ami azt jelenti, hogy bármit, amit mondasz, közölsz az interneten, felhasználhatnak ellened, és a társadalom a különböző szankciókat érvényesített. Elbocsáthatnak a munkahelyedről, fegyelmit kapsz, vagy egyszerűen csak kivet a társadalom magából. Ez egy állítás volt, és nem egy kérdés, hogyha kérdést kell megfogalmazom, akkor inkább azt mondom, hogy van-e értelme öncenzúráról, vagy belső cenzúráról beszélni, hogy az például John Keane, ausztrál médiakutató teszi, vagy pedig a belső cenzúra, az öncenzúra, az tulajdonképpen egyfajta látens külső cenzúra, egy olyan cenzúra, amit a külső szemlélő nem észlel, de az, aki lakatot tesz a szájára, vagy óvatosan fogalmaz, az nagyon is tisztában van azzal, hogy mivel játszik.
Szerintem mindenképpen van róla értelme beszélni. Tehát, azt gondolom, hogy ez sok helyen össze keverődik, és ezt most azt tudom mondani, hogy ez szerintem okkal keverődik össze, mert ezek nagyon-nagyon összefüggő kérdések, de hogy az egyik, amit mondasz, ez a politikai, gazdasági jellegű cenzúra, most leegyszerűsítve, azok szerintem abból az oldalról fogják meg a kérdést, hogy ki az, inkább azt mondom, hogy aktív cselekedettel megakadályozza ennek a tartalomnak a megjelenését.
Tehát akkor azt mondod, hogy a cenzúra a minimalista értelmezés, az a szólás előzetes korlátozás.
Abszolút. Tehát, hogy ez az amire hosszú évszázadokon keresztül a cenzúra fogalmát használtuk, és amire egyébként ma is érvelnek egy szűkítő értelmezéssel, hogy azt mondják, amit az előbb is mondtam, hogy ha ezt túlzottan kinyitjuk, ennél tovább nyitjuk a cenzúra fogalmát, akkor már olyan kérdésekbe fogunk belefutni, amiket te is kérdeztél, és amiről itt beszélgetünk, hogy már azért ezek már nem 100%-ig biztosak, hogy mindenki automatikusan egyet ért vele. Azzal, hogyha oda megy valaki egy újsághoz, kivág belőle 3 mondatot, akkor azzal úgy nagyjából azt gondolom, hogy mindnyájan azt mondjuk, hogy cenzúráról van szó. Nyilván tudunk példát, vagy ellenpéldát mondani. Ezzel szemben az öncenzúra az egy azért baromi nehéz kérdés szerintem, mert hogy ott igazából még csak abba se vagyunk biztosak, hogy ott egy vélt vagy egy valós nyomásról van szó. Tehát, hogy nagyon sok esetben én azt gondolom, és egyébként pont a John Keane, ami csodálatosan mutatja ezeket a kérdéseket, hogy ott néha még alá is megyünk azoknak az elvárásoknak, vagy azoknak a vélt nyomásoknak, vagy igen, elvárásoknak, amelyek felénk. Én azt hiszem, hogy egyébként léteznek, de nagyon sokszor tovább cenzúrázzuk, ha tovább maradunk csöndben, mint kellene.
Hogyha vannak ilyen társadalmi elvárások, ugye a John Keane azt írja, hogy ez a szellemtelen humorban is manifesztálódik, a tiszteletreméltó öltözködésben, és így tovább. Tehát, hogy még a ruhánkat is tulajdonképpen valamiféle öncenzúra hatására választjuk meg. De akkor azt jelenti, hogy akkor mi is cenzorok vagyunk, mert mi magunk is részei vagyunk ennek a társadalomnak, mi magunk is szerepet vállalunk, akár öntudatlanul is abban az társadalmi játékban, amely megszabja a kommunikációnak a normáit, és itt most a kommunikáció tágértelméről van szó, amikor minden számít, az, hogy hogyan köszönsz, hogyan beszélsz, hogyan öltözködsz. Mi magunk is cenzorok vagyunk.
Ez megint egy állítás, vagy egy kérdés kérdése. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki szerint, tehát hogy általános választ én nem tudok erre mondani. Nyilván azt tudom mondani, hogy nem ugyanúgy öltözünk föl egy üzleti tárgyalásra, mint amikor otthon üldögélünk a kanapén. És akkor igenis azt lehet mondani, hogy azt az elvárást valamilyen módon tiszteletben tartjuk. De közben én azt gondolom, hogy ez megint olyan kérdés, hogy ezek a társadalmi együttélés normái, bármik is ezek a társadalmi együttélés normái, ezek nem biztos, hogy ilyen szellem megerőszakoló jelleggel jelennek meg. Én azt gondolom, hogy valahol inkább ott lehet megfogni ennek az öncenzúrának az ilyetén fogalmát, amit most te mondtál, és amit a John Keane is mond, hogy ez mennyivel van ellentétben azzal, amit egyébként is csinálnék. Tehát, hogy ha nagyon olyat kell tennem, nagyon olyan ruhát kell fölvennem, amit egyébként soha a büdös életben nem vennék föl, akkor el tudom kezdeni, vagy akkor szerintem el lehet kezdeni ezen gondolkozni, de én az őszintén nem vagyok hajlandó elgondolkozni reggel zokni fölvétel közben, hogy most éppen cenzúrázom-e magamat, vagy nem. Tehát, hogy ez megint ugyanaz, szerintem ez pont ugyanaz a kérdés, bocsánat csak, hogy mennyire értelmezzük ezeket a fogalmakat tágan. A túltág értelmezés az egyszerűen szerintem már tényleg kontraproduktívvá teszi ezeket a fogalmakat.
De akkor azt mondhatjuk, hogy öncenzúra tulajdonképpen nincsen, mert az öncenzúra is külső cenzúra, amit az ember tudattalanul is villámgyorsan a nap minden percében érzékel, amikor bizonyos dolgokat megtesz, vagy nem tesz majd.
pont ezen vitatkoztunk valamikor e-mailben, hogy de ez, szerintem ez úgy, talán az lehet a valamilyen módon a megoldás, hogy ez ugyanannak a kérdéskörnek egy másik oldala, tehát hogy a cenzúra elvégzője, idézőjelbe elvégzője, vagy pedig a megrendelőjének az oldalát nézed. De az, hogy társadalmi nyomás létezik, vagy az, hogy társadalmi elvárás létezik, az szerintem kétségtelen. Az, hogy ennek megfelelően szoktunk viselkedni, more or less, az is kétségtelen, de szerintem itt valahol ott van, hogy fontos az, hogy ez nem mindig találjuk el a társadalmi elvárásoknak a kérdését, tehát szerintem ez ettől lesz inkább öncenzúra, mert sokkal inkább a mi belső döntésünk ez, ami nem biztos, hogy passzol a társadalom elvárásaival. Tehát én inkább ezért szeretem használni az öncenzúra fogalmát, és nem a társadalmit, miközben tényleg azt gondolom, hogy ezek szorosan összefüggenek.
A dolgozatban, amit közlünk hamarosan, egy rövid történeti kitekintést is fölkínálsz az olvasónak. Engem az érdekelne most, hogy a cenzúrát ugye onnan tudjuk, hogy negatívnak dolognak tartják még azok is, akik alkalmazzák, hogy mindig megindokolják. Ugye soha nem magától értetődő, de mindig azt kell mondani, hogy a kiskorúak védelme miatt, az államérdek miatt, az istenkáromlás tilalma miatt. Hogyan fejlődött ez a fajta cenzúra, vagy procenzúra érvelés az elmúlt századokban?
Ugye az első időszakban, tehát hogy amikor ez a... Úgy tudom mondani, hogy az, amikor valami fajta intézményi cenzúra, tehát hogy valami tömegesebb cenzúra megjelent, az ugye az első az egyháznak a megjelenése volt, és az egyház az egy nagyon erős vallásvédő intézményként tekintett itt a tartalma korlátozására azzal, hogy és mondom, amit korábban is említettünk, hogy ugye azért amikor társadalomról beszélünk, vagy népességről, lakosságról, mondjuk egy ilyen feudálisabb jellegű, tudom, hogy azért megölnének ezért a feudálisért a történészek, de hogy mondjuk középkori gondolkodásban, akkor azért nagyon más társadalomról beszélünk, mint most. De mégiscsak arról volt szó, hogy az az uralkodó római katolikus vallás itt Európában, ami létezett, ennek a védelmére kellett mindent megtenni. Ez aztán nagyon erősen és nagyon érdekesen változott ugye a különböző reformáció, vagy a reformáció mozgalmával, a különböző egyéb vallások megjelenésével, tehát hogy ez mindig hullámzott azért ennek a cenzúrának a megjelenése. Itt az a nagyon nehéz, hogy, és nem csak, tehát azért izgalmas, amit kérdeztél, mert hogy nem csak az a borzasztó ebbe, hogy mi az indoka, hanem hogy egyáltalán tudunk-e róla. És akkor itt megint ez a bújtatott, meg rejtőzködő dolog, ezt azt tudom mondani, hogy azokat, amiket olvastam, én szorosan katolikus cenzúrával már, hogy mondjuk akár az istenítéletekkel, akár a Szent Inkvizíciónak a tevékenységével én nem foglalkoztam, csak amit olvastam róla, az nagyon érdekesen azt mondják, hogy az arányaiban azt lehet mondani, hogy 100 esetből 80-at megsemmisítettek. Tehát, hogy 20 esetet ismerünk, de valószínűleg 100 volt. Tehát, hogy olyan mértékben tüntették el a nyomokat maguk után, ami megint ugyanazt azt tudja alátámasztani, amit te, hogy azért erről tudják, hogy azért az nem az ártatlan angol kisasszonyoknak a sportja, a különböző tartalmak cenzúrázása. Tehát, hogy igazából az, amiket most adatokkal bírunk itt a polgári korszak előtti cenzúráról, erre azt tudom mondani, hogy valószínűleg a töredéke a valóban megtörtént tartalmaknak. És amit utána viszont lehet látni itt az egyházi cenzúra után, hogy hihetetlen gyorsan megjelenik az állam és az állami cenzúrának az intézménye, aminek az oka pedig akkor még azért kevésbé a kiskorúak, meg a jó erkölcs, meg mindenféle, hanem egyszerűen az alakuló államoknak a védelme volt. Ugye nyilvánvalóan, amikor az államok kezdenek kialakulni és kezdenek fejlődni, és még nem a nemzetállamok, nemzetállami koncepcióról beszélünk, akkor ezeknek a fiatal vagy frissen működő államoknak a védelme is egy kiemelt célnak minősült, és aztán utána pedig, ja, és bocsánat, és még azt akartam mondani, hogy ezt nagyon nehéz szétszálazni. Tehát, hogy hihetetlen nehéz azt megmondani, hogy az egyes esetekben éppen mi volt. Sok esetben tudjuk, mert van valami indoklás, de hogy tényleg az volt-e, és nem bújtatták-e mondjuk ezt egy vallásvédő intézmény mögé, vagy egy vallásvédő kérdés mögé, az egyébként egy másik tart, vagy másik okot, ezt szinte lehetetlen kibogozni a történelem során.
Itt érdekességként említem csak meg azt, hogy pont ami a vallási cenzurát illeti, ugye, hogy ott az egy híres eset volt, amikor John Milton úgy érvel, hogy hát nincsen szükség semmiféle emberi beavatkozásra a tartalmakba, semmiféle emberi cenzúrára, mert hogy a gondviselés úgyis odahat, hogy a jó gondolatok győzedelmeskedjenek a gondolatok piac terén, és rosszak eltűnjenek onnan, és aztán maga Milton is később megélhetési cenzúrrá vált, tehát nem bízta a dolgot teljes egészében az isteni gondviselésre.
Igen, bocsánat, csak egy közbevetés, hogy ezzel mindig az van, hogy azért azt soha ne felejtsük el szerintem, hogy ő mikor élt, és milyen környezetben. Tehát, hogy ezek, amikor szólásszabadságról, meg korlátozásokról beszélünk, akkor ezek azért azóta eltelt jó néhány évtized. Tehát, hogy ezeket mindig olyan nehéz utólag azt mondani, hogy szóval én még akár azt is el tudom képzelni, hogy nem csak megélhetési kérdés volt, hanem valamilyen saját gondolati újragondolás.
És most biztosan forog a sírjában, hogy itt kiszerkeztük ebben a podcastban. Ugye a francia forradalom óta legalább az a helyzet, hogy azok a társadalmi mozgalmak, politikai mozgalmak, amelyek a régi rend megdöntésére törekszenek, a zászlajukra tűzik a szólásszabadság ügyét, Larochefoucauld és az emberi jogok nyilatkozatának talán 11. paragrafusa jöhet itt szóba, és aztán, ahogy ezek a rendszerek konszolidálódnak, hogy bevezetik a maguk cenzurális intézményeit. Helyes az okfejtés, hogyha azt mondjuk, hogy a cenzúra az egy nagyon pontos mérőműszer a mindenkori társadalmi normák mutatójaként használható, illetve nagyon pontosan jelzi a cenzúra határainak a módosulása a társadalmi normák változásait.
Egyértelműen, tehát, az hihetetlen izgalmas nézni, hogy mondjuk ugye visszatérve itt a vallási cenzúrára, ugye ott volt az egészen egyébként a 20. század közepéig megjelenő tiltott könyvek jegyzéke, ugye az Index Librorum Prohibitorum. Azok, akik ebben a könyvben szerepeltek, azok ma a hőseink. Tehát, amit te mondasz, hogy ezek a változások, hogy kit, miért, hol, ez természetesen az idővel tud változni, és ezért gondolom azt, hogy azok, amiket ma gondolunk cenzúráról, lehet, hogy 30 év múlva, 50 év múlva nagyon-nagyon más kérdéseket fogunk majd itt, ha még élünk, beszélni róla.
Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Gosztonyi Gergely, médiakutató, médiajogász, ELTE-EJK.